Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk éneklésével kezdjük el, és közben jelzem, hogy ha még érkeznek, akkor a karzatokon is itt elől még vannak helyek. 164. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra a 32. Zsoltár olvasását ajánlja. Ezt a Zsoltárt szeretném felolvasni, mind a 11 versével. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden ember, míg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadítás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki az Úrban bízik, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek együtt, ezért fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hadd ismételjük a dicséretet. Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent igéd hallására. És azért is, hogy az idvességet tanuljuk. Vajon lehet-e tanulni az életet? Vajon meg tudjuk-e fogadni mindazt, amit a te bölcsességedből kijelentesz számunkra? Szükségünk van az élet beszédére, mert ismerjük ennek a Zsoltárnak a valóságát a saját életünkből. Tudjuk, hogy milyen az, amikor a csontok is megszáradnak, amikor a félelem úrrá lesz az ember életén, amikor fogva tart valami, és talán azt se tudjuk megfogalmazni, hogy mi ez igazán, de valahogy ragaszkodik hozzánk, és nem tudjuk levetni. Sokszor görgetjük fel a múltunkat is, sok mindent látunk benne. Ott vannak az örömeink, néha belekapaszkodunk, de ott vannak azok a nagy tévesztések is, amelyekre bárhogy is nézünk vissza, valahogy az emberi gyarlóságot hordozzák. Vajon ki lehet-e vetni ezeket az életünkből, és meg lehet-e újulni? Ma is azzal indultunk el, hogy ha talán ez a természet is megújul időről időre, akkor ez a csoda velünk is megtörténhet, mert nekünk is szükségünk van erre. Az elfáradásainkból, csak a hétköznapi csüggedésekből is, de jövünk mindig hozzád, hogy erőt merítsünk. És van, ami nem hétköznapi csüggedés, hanem súlyos teher, amit régóta cipelünk. Ezeket is szeretnénk valahol itt letenni. Taníts meg erre, hogy ezt hogyan kell küzdeni ezért. Így kérjük most is a te igédnek ebben az eligazítását, a bátorítást, és így kérjük a te lelked munkálkodását. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 151-es számú dicséretünket énekeljük. 151-es énekünk, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Két verset olvasok újra a 32. Zsoltárból, a Zsoltárnak a 3. és az 5. verseit. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Foglaljuk el a helyünket. Lehet, hogy így a felolvasásból is kitűnt, de ha valaki végigolvassa ezt a Zsoltárt újból, akkor nagyon jól kiérződik belőle, hogy két állapotot próbál megfogalmazni. Az ember életének egy kezdő állapotát, és utána aztán egy folyamaton keresztül azt, ahova el lehet, vagy el tudhat jutni. Mind a kettőt valószínűleg mi is jól ismerjük, és akik a Zsoltárra azt mondják, hogy ez egy bűnvalló Zsoltár, mert így él az egyházi hagyományba, azok a Zsoltár első felét hangsúlyozzák jobban, és azt mondják, hogy igen, ez a Zsoltár arról szól, hogy egyszer odaállni az Isten elé, és azt mondani, hogy nézd, egy csomó mindent elrontottam, és én ezt nem tudom kijavítani. De vannak olyanok, akik újra gondolták ezt a Zsoltárt, és azt mondták, hogy nem, mert ez egy hálaadó Zsoltár. Pont arról szól, hogy az Isten miből tudja kiszabadítani az embert, miből tudja kihozni, és mit kínál fel neki. És ez a kettőség, ez jól érződik tényleg, és a váltás is benne, és két olyan fogalomhoz kapcsolódik, ami teljesen nyilvánvalóvá teszi a számunkra, hogy miről is szól ez az egész Zsoltál a mélyén. Az egyik kifejezés az az, hogy hallgattam, a másik pedig az, hogy megvallottam. Én ezeket a kifejezéseket hozom most ide, és egy kicsit próbáljuk meg együtt megnézni, hogy mik is vannak benne, hogy miről szólnak ezek a szavak. Miért van erre esetleg szüksége az embernek? Az első lelki állapotot végig úgy írja le a Zsoltár, hogy az egyfajta szorongás, valami félelem, valami elemésztődés, valami olyasmi, hogy az emberbe beleszorult valami, és az nem akar kijönni. Olyan, mint amikor egy seb elkezd begyógyulni, és a felületen már begyógyul, de alatta gyűlik valami olyan anyag, ami csak feszíti, ami fáj, és addig, amíg erre nem jön rá az ember, hogy az ott van még mögötte, addig erre nincs megoldás. Nyilván nem kellemes dolog egy ilyen sebet utána felnyitni, hogy aztán kitakarítsa valaki, és aztán elkezdjen igazán begyógyulni. De valami ilyesmi érzés van a lelkében ennek az embernek, és azt mondja, hogy ezt az állapotot azzal idéztem elő, hogy hallgattam. Hogy nem mondtam semmit. Hát ki az, aki szívesen elmondja, vagy meg tudja fogalmazni azt, hogy mi az a harc, ami dúl benne. Valahol a gyerekkorunktól kezdve így megszoktuk azt, hogy ez nem jó dolog, ez nem kellemes beszédtéma. Amikor elővettek a szüleink, és azt mondták, hogy na gyere csak ide, ki csinálta ezt? Úgy, hogy mi a kutyát neveljük. És akkor a gyerek ott elszégyelli magát, rosszul érzi magát. Hozzátartozik persze a nevelésünkhöz, hát valahogy szembesíteni kell az embert azzal, amit elkövetett, de utána van bennünk egy ilyen nagyon-nagyon nagy fájdalom, hogy ezért ez a megszégyenítés is jár, hozzátartozik. Miért nem köszöntél a bácsinak? Ugye megmondtam a múltkor, hogy hangosan kell. Hát ezek mind ott vannak az életünkben, és ahogy felnövünk, ezek nem múlnak el. Ha elrontottam valamit, akkor az a megoldás rá, hogy ezt milyen el kell hallgatni. Erről nem beszélünk, mert valaki megint csak elővesz, ezt felhánytorgatja, ezzel foglalkozni kell. Ezt jobb elkerülni. Úgyhogy mindennek a mélyén az életünkben ez a végtelen nagy hallgatás van. Természetesen ez kívülről nem jelenik meg. A legextrémebb, hadd mondjam így, rihi-röhibb emberek azok, akikben nem is nagyon lehet belátni, és nem is tudjuk, hogy mivel küzdenek. Mert megpróbálják ezt az egészet palástolni, talán maguk elől is. Ezek olyan nehézségek, amelyek állandóan jellemzik az életünket, és mi sem tudjuk, hogy van-e olyan fül, amely ezt képes jól meghallani? Van-e olyan ember mellettem, akinek én ezt el tudnám mondani? Vagy hogy kell ezt egyáltalán Isten elé tárni? Itt nem csak titkokról van szó, és nem csak fájdalmakról van szó, vagy sebekről, hanem azt mondja ez a Zsoltár egész konkrétan, hogy ebbe benne vannak az embernek a bűnei. Én tudom, hogy ez a kifejezés annyira nem kellemes nekünk, de mégiscsak valahol úgy kezdem érezni az életemen, hogy vannak olyan döntések, amiket én hoztam meg. Azt már nem lehet a másik számlájára ráírni. Hogy én vállaltam fel helyzeteket, amiből nem jöttem ki jól. Hogy én nem voltam elég bölcs, hogy Isten mondott valamit, de én nem azt akartam csinálni. Amikor az ember azokkal a gondolatokkal játszik, és ez nem csak egy álomszerű képzelődés, hogy mi lett volna, ha másként döntök, akkor ezek súlyok a lelkünkön, ahol tényleg azon gondolkozom, hogy nem máshogy kellett volna dönteni. És ezek a mindennapjainkban, ahogy jelen vannak, egészen elvezetnek abba az állapotba, amit a Zsoltár író így kimer mondani. Hát nyilván, hogy képek ezek, amikor kiszáradtak a csontjaim. Ez az, amikor olyan élettelenné válik az ember. Amikor mindenhez olyan pesszimistán közeledünk. Amikor irónia van bennünk. Amikor a jó dolgokat is úgy fogalmazzuk meg, hogy biztos van ennek valami nagy ára. Biztos van ennek e mögött valami. Amikor úgy közelít a másik ember, hogy mosolyog és szeretettel adna valamit, és én azt feltételezem, hogy már megint mit akar tőlem? De lehet így élni? Csupán azért, mert valamit bezárok az életembe, és nem is tudok természetesen ezzel mit kezdeni. És persze ilyenkor elég sok rossz módszerünk is van, vannak emberek, akik kényszeresen azt érzik, hogy kiszedjék belőlünk azt, amit érzünk. Van, akinek ezért fizetünk is, elmegyünk a pszichológushoz, és szedd már ki azt, hogy mi az én bajom. És nyilván, hogy ennek is megvan egy tudományos módszere. És vannak ilyen szeretetteljes családtagjaink, akik jönnek, hogy na mi a baj, na mondjad már. És akkor az ember nem akar mondani semmit, nem tudja, hogy mondani kell. Kéne ismerni azokat a pillanatokat itt a családosoknak, tudom, talán ezt egy kicsit felelvenni, hogy hazajön a gyerek az iskolából, néz maga elé, kanalazza a levest, és akkor odalép a szülő, na mesélj, mi volt, na, és hagyjatok engem békén, én most ezt nem akarom elmondani. Majd, ha megérik rá az idő, és akkor utána gondolkozunk ezen is, hogy hogy kell úgy alakítani az emberi kapcsolatokat, hogy egyáltalán megmerjünk nyílni egymás felé, hogy én megmerjem mondani azt, amit érzek meg, amit gondolok. Vagy azt merjem mondani a másiknak, hogy nézd, ezt most már nagyon régóta csináljuk, akkor bocsánatot kérek. Nem, végig gondoltam, hogy hogy tudom rátkenni ezt az egész ügyet, hát nem sikerült. Most akkor adj egy olyan pillanatot nekem, ahol azt tudom mondani, hogy bocsánat, és essünk már túl ezen. Tehát sok mindent fel lehet sorolni, és azt hiszem, hogy vannak ebben jobb és rosszabb megoldásaink. Még két bibliai példát azért hadd mondjak ide, az egyik, a Jób könyvét azt nagyon sokan ismerik, és ott vannak azok a barátok, én most nem Jobbról, hanem a barátokról szeretnék egy gondolatnyit elmondani, akik oda mennek, és azt mondják neki, hogy ide figyelj, ennyi bajba vagy. Hát akkor kutasd végig az életedet, és nézzük meg, hogy mi a bűn benne. Hát keressük meg. És ők egyfajta ilyen vallásos buzgósággal vájkálnak a lelkébe, és mondják, hogy addig, amíg valamit nem találsz, addig te így fogsz maradni. Nem mindig ez a járható út. Azért nem szabad az irányokat se felcserélni. Nem minden nyomorúság egy bűnnek a következménye. Viszont minden bűnnek nyomorúság a következménye. Tehát abból az irányból meg lehet közelíteni, de megfordítani nem lehet. Vagy ott van egy másik történet, talán első hangzása nem erről szól teljesen, Sámsonnak és Delilának a története. Sámson az a nagyhajú, nagyszakállas ember, akit úgy szerettünk a hittanórás korainkban, aki erős, aki bátor, aki egy szamár álkapott csonttal mindenkit agyonüt, és mindenki hozzá akar hasonló lenni, de egy hihetetlenül hallgatag és bezárkózó életű ember keresi a boldogságát, a helyét, magát nem tudja értelmezni, ő az Isten kiválasztottja, de nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Sok lánynak udvarol, sok nőt feleségül vesz, és aztán a nagy szerelem ott van Delilával, és akkor Delila is elkezdi nyaggatni. Te figyelj, Sámson, tele van titokkal az életed. Miben rejlik az erőd? Mondd már meg nekem. De Sámson nem meri megmondani. Ő maga is tudja azt, hogy nem is ő maga sem tud mit kezdeni ezzel a hatalmas ajándékkal, amit Istentől kapott, és tudja, hogy nem úgy él vele, ahogy élni kellene. És akkor jön ez az érzelmi zsarolás. Hát hogy mondhatod, hogy az enyém a szíved, ha nem tárulkozol föl? És aztán elmondja, és visszaélnek vele. Na, ez megint egy olyan dolog, hogy na, akkor legközelebb megint nem mondok semmit. A hallgatás a legjobb. Kicsit bennünk vannak az ilyen amerikai krimikből, hogy bármit, amit mond, felhasználható ön ellen. Hát nem mondok semmit. Akkor nem mondom, hogy fáj, nem mondom, hogy ez a bajom, nem mondom, az a bajom. Egyrészt gyengének is tűnök, másrészt visszaüt. Csak hogy van egy olyan pont, amikor az ember ettől már teljesen kivon. És akkor keres valakit a zsoltáriról, és körülnéz, hogy ki lehetne az, akinek el lehetne mondani mindent. És tudom, hogy mi más lehetne mondani egy templomban, egy vasárnap, napsütötte délelőttön, mint az, hogy Istent találja meg. És azt mondja, hogy én ismerek valakit, aki úgy is tud mindent rólam, ahol nem az lesz a beszélgetésem nagy kérdése, hogy hogyan fogom beadagolni Istennek azt, hogy mi mindenen megyek keresztül, és mi van, hiszen mindent tud. Egy kicsit ilyenek is az imádságaink, hogy megszólítjuk azt, aki mindent tud rólunk, hogy szinte önmagammal kell szembenézek, amikor megfogalmazom azt, hogy mit is kérek, mit is várok tőle, mit tudok esetleg felajánlani Istennek, hogy én is lépek ebben az ügyben. És ő úgy dönt, hogy igen, akkor ő legyen az. És van még egy érve, hogy miért. Mert Isten úgy ismeri meg, hogy ezzel nem fog visszaélni, sőt, mondok egy olyan műszót, amit a katolikus testvérek sokkal jobban a magukénak tulajdonítanak, pedig nekünk is nagy szükségünk van rá, ez a feloldozás. Elmegy a katolikus testvér, beül a gyóntatószékbe, elmondja a papnak, hogy ezt csináltam, és utána ő kap egy feloldozást. Most teljesen mindegy, hogy ez hogy működik, vagy hogy nem működik. De valami ilyesmit érez ez az ember is, hogy nekem erre a feloldozásra van szükségem, hogy valaki azt mondja, hogy nem kell minden jelét az életnek úgy értelmeznem, hogy most Isten akar agyonütni engem, mert én nem csináltam jól valamit. Szörnyű abban a félelemben élni, hogy valami mindig visszaüt. Szörnyű azzal a félelemmel élni, hogy Isten jó, de igazságos is, és akkor állandóan azt fogom nézni, hogyha történik velem valami rossz, ha eltöröm a lábam, ha jön egy betegség, akkor Isten miért büntet engem ezzel? Tisztába kerülni Istennel, és azt mondani, hogy hagyjál élni engem, és én úgy kérem ezt tőle, hogy ő pont ezt akarja tenni velem. Csak én nem tudok még ezzel mit kezdeni, mert nyom a súlya annak, amit hurcolok, amit cipelek, amit élek minden nap. Az ember ilyenkor valami olyasmit érez, hogyha ezt megkapja a másiktól, amikor tényleg úgy megbocsátanak nekünk, amikor a másiktól tényleg azt látom, hogy szelídségével, szeretetével el tudja takarni, el tudja fedezni azt, amit én elkövettem akár ellene, és megkapom ezt a szabadságot, mint aki fellélegez. Mint aki újra szabad tud lenni. És Istennek ez a célja, hogy én újra szabad legyek arra, hogy az életet tudjam élni. Nyilván nem úgy, ahogy eddig éltem. Mert ez a váltás, ez komoly váltás, hogy nem elhallgatni és félretenni mindig a dolgokat, hanem mindig Isten elé állni, és mindig megkapni az útmutatást arra, hogy kellene folytatni. És ennek a Zsoltárnak talán az egyik legszebb ígéret a 8. versben van. Amikor azt mondja, hogy eljutottál idáig, hogy elém álltál? Bölcsé teszlek, és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, és rajtad lesz a szemem. Olyan jó azt meghallani Istentől, hogy lehet majd másként is dönteni. Én adok neked tanácsot, én bölcsé teszlek téged. Nem arról van szó, hogy élettapasztalataink vannak, és akkor ha valaki 90 vagy 100 éves, az már nagyon okos. Hanem arról, hogy mennyire tudtunk Istenre ráfigyelni, vagy mennyire hangolódtunk rá arra, hogy megértsük, hogy merre kellene menni. Rajtad lesz a szemem, és most ez egy áldás. Addig, amíg úgy volt rajtunk a szeme, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten árgus szemmel figyeli azt, hogy mit csinálok rosszul, addig ez egy nagyon rossz érzés. Ez egy kicsit ilyen tanáros dolog, amikor írok a táblára, és nekem hátul is van szemem, hogy egy pillanatra se érezze a másik azt, hogy én nem látom őt, én vizslatom. Nem, ez azt jelenti, hogy a rajtad van a szemem, azaz figyelek rád. Bármikor megtalálsz engem, bármikor tudsz szólni hozzám, bármikor kérhetsz tőlem valamit. És valahol ez volt talán a szüleink célja is, amikor mindig annyira figyeltek minket, és mindig elővettek egy-egy helyzetbe, hogy na ott mi is történt igazán, mert azt szerették volna helyre rakni. És ezt Isten is így akarja, hogy ezek a dolgok a helyére kerüljenek. Az, hogy Isten ránk néz, és hogy Isten látókörében ott van az életünk, az megengedi számomra azt, hogy akkor tényleg őszintén oda menjek hozzá. Az igehirdetés utánra egy olyan éneket választottam, amely kicsit sláger, sokaknak a nagy kedvence, és talán pont azért, mert értjük ennek a Zsoltárnak az egész üzenetét. Azt az éneket fogjuk énekelni, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. És valahol ebben az énekben mindig azt a megnyugvást kerüljük, vagy keressük, hogy, hogy de jó, hogy nekem nem kell elrejtőznöm az Isten elől. De jó, hogy ő látja azt, hogy mind megyek keresztül. És igazából ettől tényleg akkor fogok megszabadulni, hogyha én egyszer erre azt mondom, hogy oldozz fel engem, hogy segíts egy más életirányba elindulni. És onnantól kezdve hálaadó zsoltárba megy át ez a zsoltár is. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Milyen jó lenne ebben a lelki állapotban élni. Én tudom, hogy a külső körülmények azok sokszor megmaradnak. Az, hogy még egy ilyen betegség utáni, post-covidos időben élünk, ahol minden tüsszent és félelmetessé válik, ahol a háború ott van a szomszédban, ahol az emberi nyomorúságok ugyanúgy tetőződnek, mint máskor, de mégis ott van valami olyan békessége az embernek, amit csak az ad, hogy Isten engem feloldoz. És azt tudja mondani, hogy én szeretlek téged is, és azt szeretném, hogyha életed lenne. Csendesedjünk el, és Istentől kérjük imádságba, hogy hadd legyünk mi is őszinték az Isten szín előtt, hogy a hallgatásunk hadd oldódjék meg abból a bizalomból, hogy tudjuk, hogy az, amit neki megvallunk, az mindig az épülésünkre van, és az mindig megújítja az életünket. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, van egy kicsit furcsa és talán téves gyakorlatunk, hogy az imádságnak egy kötelező eleme az, hogy mindenképpen azt mondjuk, hogy bocsáss meg nekünk. És aki nem érezte át azt sohasem, hogy ennek mi is az igazi valója, az ezen gyorsan túl is szeretne esni, hogy aztán utána minden kérdést és kérést elé tudjunk tárni, hogy azzal foglalkozzunk egy kicsit jobban. De aztán vannak olyan emberi élethelyzetek, ahol tényleg kell az a feloldozás, ahol annak a terhét tovább cipelni, ami már annyira beleépült az életünkbe, már nagyon nehéz. Nem tudunk visszamenni a múltunkba, és nem tudunk megváltoztatni dolgokat. Ez talán pont akkor a legfájóbb és a legerősebb, amikor ezek úgy záródnak le, hogy ezt már tényleg nem lehet megtenni. Amikor egy-egy élet elmegy mellőlünk, amikor egy-egy helyzeten már úgy vagyunk túl, hogy abban nem lehet visszalépni. És ilyenkor mindig az a nagy kérdés, hogy akkor itt van vége mindennek, vagy te akarsz valamit még hozni, akarsz-e valami újat kezdeni velünk? Egy gyötrődő ember imádságát olvastuk, és rájöttünk, hogy ez a milyen kis, hogy nem jó csak hallgatni. Amúgy is kifogyunk mindig az érvekből, a másikra való mutogatásból. Egyszer jó bevallani azt, hogy ez a világ nem azért rossz, mert mindenki rossz benne, hanem azért, mert sok mindent eltévesztünk. Hogy nem a te utadon járunk, nem fogadtuk meg a tanácsaidat, nem úgy rendeztük az életünket. De nem itt van a vége, hanem abban a hálaadásban, ahol valaki azt is el tudja mondani, hogy te megbocsátottad minden bűnömet, és és ezért minden megújult. Ezt a megújulást szeretnénk kérni ezen a vasárnapon. Még akkor is, hogyha tényleg nehezek ezek a terhek, hogyha betegség van mögötte, hogyha olyan csapások, amelyek fájdalmasan érintik az életünket, amire nem szeretjük, hogyha valaki azt mondja, hogy ebbe benne van az emberi bűn is. Pedig minden, ami megromlott, abban valahol ott van. És így imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, akiknek sokkal könnyebb lenne a lelke úgy emlékezni, hogy minden szép volt, minden jól alakult, mindenért hálásak vagyunk, de ott vannak a küzdések, a próbatételek, a nyomorúságok, a kiszolgáltatottság, az emberi gyarlóság és mulasztás, ami néha dühöt, néha fájdalmat okoz a lelkünkbe. Így imádkozunk ma az emlékezőkért, azokért, akik gyászolnak, akik elkísérték szerettüket, és akik talán nagyon sokat játszottak ezzel a gondolattal is, hogy mit lehetett volna másképpen tenni. Hadd kapjanak ők is békességet és feloldozást, hogy azt, amit mi emberileg nem tudunk megoldani, azt te meg tudod és a helyére tudod tenni. Így imádkozunk ezért a világért is. Nem azt kérjük, hogy nélkülünk old meg azokat a feladatokat, amelyek benne vannak, hanem használj bennünket, de tanácsolj és tégy bölcsé bennünket úgy, ahogy a zsoltáríró megkapja az ígéretet, és legyen rajtad a szemünk. Így imádkozunk a háború sújtotta nehéz helyzetben élőkért, azokért, akik az otthonaikban maradtak, és azokért, akik eljöttek, és ezért az áldatlan helyzetért, amelyből egyedül csak te látod, hogy lesz kiút. Kérünk, hogy taníts meg bennünket közben imádkozni, nem hallgatni, hanem megállni előtted. A mi Urunk Jézusért kérünk, továbbra is maradj velünk és hordozd életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, és szeretném megköszönni a gyülekezetnek az elmúlt vasárnapi adakozást. Több mint 360 ezer forintnyi persejpénzt gyűjtöttünk össze a kárpátaljai egyrészt menekültek, másrészt ott maradottak megsegítésére, amit már továbbítottunk is. Vannak, akik nem persejbe helyezték az adományt, hanem elküldték hozzánk, így nem tudom teljesen pontosan az összeget, olyan 600 ezer forint körüli összeg gyűlt össze ennek a támogatására. Ezeket is folyamatosan továbbítjuk. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Körtvélyesi Jánosné született Varga Magdolna Ilona 76 éves testvérünktől. Az örökkévaló Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk azokat, akik ma ráemlékeznek, az Isten adjon nekik békességet és erőt, megtalálva azt az utat, amelyben az Isten bölcsé teszi őket arra, hogy az életet hogyan kell folytatni, akár egy-egy ilyen nehéz megállás után is. Szeretettel jelzem a jelenlévőknek, és többeket már látok is itt a templomban, hogy az istentisztelet után, ha én is elköszöntem a gyülekezettől, itt a templomban szülői megbeszélést tartunk azoknak a konfirmáló szülőknek, vagyis akiknek a fiatal gyermekei konfirmálnak, akik készülnek a konfirmációra, mert május 15-én szeretnénk tartani itt a gyülekezetünkben. Hál' Istennek, és ezt örömmel adom, tudtára a gyülekezetnek 40 fiatal készül, ilyen még nem volt. Részben erről is fog szólni a megbeszélés, hogy ezt így, hogy logisztikailag hogy fogjuk megoldani, de ez nagy öröm számunkra. Tehát kérem a szülőket, hogy egy kis levegőzés után vagy fáradjanak vissza, vagy maradjanak, kinek hogy tetszik. Szeretném jelezni azt is, hogy a jövő héten egyházlátogatás lesz a gyülekezetünkben. Az egyház megye minden évben két küldöttet küld ki a gyülekezetbe megvizsgálni a lelkészi altalt, a gyülekezet működését, és ilyenkor a gyülekezettel is szeretnének találkozni. Ezt vizitációnak nevezzük. Csütörtökön este a 6 órás bibliaórán fognak részt venni itt a gyülekezeti házba. Az érdeklődőket is szeretettel várjuk. Én erős szeretettel várom a presbiter testvéreket. A jelenlétükre nagyon számítok, illetve a csütörtöki bibliaórás közösséget is. De erre bárki eljöhet, elmondhatja a véleményét, ilyenkor mindig megkérdezik, hogy meg vannak-e elégedve a gyülekezet tagjai, lehet panaszkodni, lehet az örömöt elmondani. Erre a látogatásra az esperes helyettes, a főjegyző fog érkezni, Szilágyi Sándor András, valamint az egyházmegye főgondnoka, Gyügyei Attila. Szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy hordozzák imádságban ezt az alkalmat. Szerintem szégyenkezni valunk nincsen, közös örvendezésre való okunk annál több. Előre szeretném hirdetni, hirtelen és váratlanul ért minket a visszajelzés, amelyre körülbelül 2 hónapja várunk, hogy ennek a templomnak szeretnénk tartani egy hálaadó istentiszteletet. Nyilván már nem átadó Isten tisztelet lesz a neve, hiszen már egy éve lassan elkezdődtek a felújítások, egy fél éve pedig használjuk, de egy ünnepi alkalmat, ahol Isten előtt megállva megköszönjük, hogy túl vagyunk egy bővítésen, felújításon, és most váratlanul egy jelzést kaptunk, hogy ezen a püspök úr is szeretne részt venni, és virágvasárnap délután, április 10-én 3 órára várjuk őt, és tartunk egy ünnepi istentiszteletet. Az igehirdetés szolgálatát ő fogja végezni ezen az alkalmon. Veres Sándor egyházkerületi főgondnok is jelen lesz, illetve a következő héten fogják megkapni tőlünk a hivatalos meghívót, azokat is szeretnénk meghívni, akik aktív közreműködésükkel segítették az építkezést, vagy éppen aktívan azt végezték is. Tehát ezt csak előre szerettem volna, ezt a dátumot így mindenki számára nyilvánvalóvá tenni. Virágvasárnap, április 10-én délután 3 órakor. Természetesen a délelőtti istentiszteletet meg fogjuk tartani virágvasárnap. Isten tiszteletünknek ezt a részét zárjuk, és az urasztalához majd készülődjünk. A 465-ös számú dicséretünknek az első és a második versével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is énekeljük. 465. énekünk, első és második verse. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.